Sétatér. Közös dolgainkról.
Kedves hallgatók, jó napot kívánok, Rácz Éva vagyok. Voltak önök már pénzügyi tanácsadónál? Ha még eddig nem, akkor ma lesz az első találkozásuk egy hasonló szakemberrel. A politikum épp azon vitázik, hogy a kötelező magánnyugdíjunk havonta befizetett összegéhez hogyan juthatunk majd hozzá, és ebből is gyanakodhatunk, hogy ennek tétje van. De mit tudunk a kötelező és a fakultatív magánnyugdíjról? Hát a magánnyugdíjbiztosításról. Ilyen bonyolult szavakat tisztázunk és különítünk el egymástól a továbbiakban. Vendégünk Varsányi Ildikó, pénzügyi tanácsadó. Aznap én voltam az ügyfél, aki szeretett volna kevés pénzből is biztonságot teremteni nyugdíjas éveire. Remélem, a beszélgetésünk végére többet értünk majd abból, hogy mennyit és hogyan lehet félretenni. Tartsanak velünk!
Kiindulási helyzetünk az, hogy amikor az embernek van egy minimális jövedelme, akkor úgy gondolja, hogy abból megélni is nehéz, nemhogy befektetni, és nem gondolkozik azon, hogy eljön a pillanat, amikor nyugdíjba fog menni. Hanem tudjuk, hogy az államnak fizetünk nyugdíjbiztosítást, kötelezőt, és úgy gondoljuk, hogy abból majd lesz nyugdíjunk. Persze többször elhangzik az, hogy a befizetés alapú nyugdíjból valószínűleg a mostani, tegyük fel, 40 évesek, 50 évesek már nem fognak tudni kijönni, és ezért szükség van kiegészítésekre. De most ezekről fogunk egy kicsit beszélni. Kezdjük azzal, hogy tudjuk-e, hogy amit én befizetek az államhoz, az a kötelező rész.
21%.
Azzal mi történik, és mennyi lesz a nyugdíjam? Van-e olyan platform, olyan lehetőség, hogy most 45 évesen tudjam, hogy 20 év múlva mennyi lenne ideális esetben a nyugdíjam?
Igen, jelen pillanatban tudjuk, hogy a bruttó jövedelmünknek a körülbelül 30%-a lenne a nyugdíj értéke, az állami nyugdíj értéke, ha holnap nyugdíjba mennénk.
A bruttó értéke,
a bruttó, ez a nagyobb összeg. Igen, a nagyobb összeg, a papír értéke, papírjelegű értéke, annak a 30%-a lenne holnap az állami nyugdíjunk. Ami viszont fontos tudnivaló az állami nyugdíj kapcsán, az az, hogy egy olyan érték, amit ha akarunk, ha nem fizetjük.
Ezt a 25%-ot.
Igen, a 25%-ot. A 25%-nak a befizetett értékét nem ismerjük, viszont hogyha a munkaügyhöz vagy a nyugdíjpénztárhoz elmegyünk és kikérünk egy úgynevezett stage de cotizaret, ott megjelenik, hogy konkrétan melyik hónapban mennyit fizettünk az állami nyugdíjpénztár felé.
Akkor tudjuk, hogy mennyi pénzünk van most ebben az alapban.
Befizetve, igen. De nem tudjuk, hogy mennyit ér.
Miért?
Nincs rálátásunk az állami nyugdíjpénztárnak a működésére és a profitabilitására, és emiatt koncentrált infóként elég, hogyha annyit jegyzünk meg, hogy a jelen pillanati bruttó fizetésünk 30%-ára számíthatunk. Legjobb esetben, hogyha holnap 2025-ben mennénk nyugdíjba. Amennyiben telnek az évek, ezek az értékek változni fognak, mert amint a nagyon számottevő generáció nyugdíjba fog jönni, úgy gondoljuk, hogy az állami nyugdíj körülbelül egyenlő lesz egy mostani társadalmi segéllyel, ami azt jelenti, hogy nem fog megszűnni, mert addig, amíg román állam létezik, állami nyugdíjpénztár is létezik, viszont nem számíthatunk a bruttó 30%-ára hosszú távon, hanem Egy körülbelül 600-700 lejes havi értékre számíthatunk, megsatszolva.
Ez lenne a reálisabb vízió.
Hosszú távra igen.
Hát 600-700 lejből, vagy segélyből tudjuk, hogy nagyon nehéz kijönni, megélni, akár csak ha csak az élelmezésre gondolunk, egyébre nem.
Igen.
De közben vannak egyéb lehetőségek, ugye úgy, mint kötelező magánnyugdíj, amit szintén az állam adminisztrál nekünk, illetve az államnak fizetjük, és ezzel mi nem is foglalkozunk.
Így van.
Azt az összeget tudjuk-e, hogy ott mennyi pénzünk van?
Igen. A kötelező magánnyugdíjhoz hozzátenném információként azt, hogy mi ugye fizetünk 25% nyugdíjadot az állami nyugdíjpénztár felé. Amikor ez a pénz átirányítódik az állami kincstárba való befizetésre, az állami kincstárból válik ketté, 20,25% megy jelen pillanatban az állami nyugdíjpénztárba, és 4,75% megy egy különleges módon kijelölt magánnyugdíjpénztárhoz.
Azok, akik olyan 40 évesek elmúltak, 50 évesek, azok tudják, hogy nekik választaniuk kellett adott pillanatban. Ez a most munkába állókkal hogy történik?
Csendben.
Mármint?
Ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban a pénzügyi piacon nincsenek olyan pénzügyi konzultánsok, akiket megfizessen bármilyen intézmény vagy állam azért, hogy a közösséget informálják. A könyvelőségek még kevésbé sem foglalkoznak az ilyesmivel, függetlenül attól, hogy állami vagy magán intézményekről beszélünk, úgyhogy a fiatalok elmennek alkalmazotti státuszba, semmit nem tudnak mindenről. Hogyha ők véletlenül a szüleiktől vagy ismerősöktől nem hallottak a kötelező magánnyugdíjról, akkor ők csak aláírják a munkaszerződést az alkalmazóval, és míg ők nem választanak semmit, 3 hónap után a román állam besorolja őket, kijelöli nekik a magánnyugdíj pénztárat, amelyhez hozzá fognak tartozni.
A kötelező
nyugdíjokkal, igen. Nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy a magánnyugdíj pénztáraknak, amelyek ezeket a kettes pilléri nyugdíjakat adminisztrálják, semmi közük nincs a hozzájuk hasonló nevű biztosított cégekkel.
Ez miért fontos?
Ez azért fontos, mert a magánnyugdíj pénztárakat, amelyeket 2007-ben engedélyezett a román állam, szorosan felügyeli egy állam által megszervezett intézmény, amely úgy a profitot, mint az alkalmazási metodológiát és az összes törvényes keretet szorosan felügyeli, így teljesen más a kettes pillérbe fizetett pénzeinknek a befektetési grafikája, profitabilitása az átlag sima biztosított cégekétől.
Ha jól gondolom, akkor ez kevesebbet fog profitot hozni.
Igen, viszont biztonságosabbnak nevezhető közösségi szempontból.
Viszont ez még mindig egy olyan összeg, egy olyan százalék, amit mi nem tudunk befolyásolni. A fizetésünk értéke adott.
Így van.
És annak a 25%-a oszlik el a kettő között.
Így van.
Az állami nyugdíjunk és a kötelező magánnyugdíjunk.
Így van.
Az állami nyugdíj, ha jól tudom, még mindig nem örökölhető, tehát azt befizettem, és ameddig élek, addig vagyok rá jogosult, és senki más.
Így van.
A kettes, ez a kötelező magánnyugdíj, ezzel mi történik?
A kötelező magánnyugdíj közjegyzői hagyatéktárgyát képezi, tehát öröklődik, igen, úgyhogy mindenképpen közjegyző által rendezendő, hogyha bármelyikünk elhuny.
De hogyha nem,
maradjon
akkor
az örököseinknek.
Ha nincsen végrendelet, akkor az örökösök ezt is ugyanúgy megkapják, mint az arany ékszereket.
Igen, még akkor is, ha az ember semmi mással nem rendelkezik, csak egy kettes pillérű magánnyugdíjjal, semmi más ingatlannal vagy javakkal. Ami viszont nagyon fontos, hogy az elhalálozásunktól számított 2 éven belül indítsuk el az örökösödési eljárást, mert 2 év után a pénz már nem igényelhető.
2 év alatt lefolytatjuk ezt az örökösödést, ez már is azt sugallja, hogy akkor fontos tudnunk, hogy hol van.
Így van, és létezik egy link is, egy internetes portál, amelyen meg tudjuk nézni, be kell írjuk a saját nevünket, személyi számunkat.
Ez a CNP magyarul.
Igen, a CNP magyarul, és akkor meglátjuk, hogy milyen magánnyugdíjpénztárnál van a saját magánnyugdíjunk.
A kötelező része.
Az oldal, amin ezt az információt megtalálhatjuk, az a https://aseferomania.ro.
Ez a pénzügyi felügyeletnek az oldala.
Így van. És ennek keretén belül meg kell keressük azt az opciót, hogy petici F. P.
Fondor de pensi, onnan
igen,
az FP-t
igen, igen, és oda és kell beírni a saját nevünket, a személyi számunkat, megnyomjuk a kereső gombot.
Kér nevet és személyi számot, család és keresztnevet, és beleegyezünk, hogy feldolgozzák az adatainkat, és már is megtudhatjuk, hogy mennyit fizettünk be eddig a kötelező.
Nem, megtudhatjuk azt, hogy milyen magánnyugdíjpénztárhoz fizetünk.
Azt nem, hogy mennyit.
Nem, ahhoz, hogy megnézzük, hogy mennyit fizetünk, és hogy mennyi a pénzünk értéke, meg kell keresni az illető magánnyugdíjpénztárnak azt az elektronikus platformját, amelyhez van hozzáférésünk regisztráció által, és akármikor az életünk során, amíg fizetjük ezt a magánnyugdíjt, leellenőrizhetjük, hogy mennyi az értéke.
Most már tudjuk, hogy aki fiatalabb és most áll munkába, neki is figyelni kell arra, hogy hová szeretné befizetni a kötelező magánnyugdíj részét.
Igen.
Mert adott pillanatban ez örökölhető, hogyha ő nem éri meg a nyugdíjazását, vagy azután bizonyos idővel már nem veheti föl, de hogy kapja meg az ember ezt az összeget? Amikor nyugdíjba megy, akkor elküldik neki?
Nem. Amikor az ember nyugdíjba megy, akkor jelentenie kell a magánnyugdíjpénztárnál, hogy ő nyugdíjba ment.
Tehát ezért is fontos tudni,
hogy igen, hogy hol van, így van. Jelenteni, hogy nyugdíjba ment, le kell bizonyos iratokat küldeni, és akkor a magánnyugdíjpénztár kétféle módon állíthatja rendelkezésünkre a pénzünket jelen pillanatban, akár egyszeri kifizetés által, akár 5 évre való egyenlő részletekre való felosztott összegekként. Na most, amit tudni kell, hogy a magánnyugdíj értékétől függően adót kell fizetni, amelyet le is vonnak a pénzátutalásakor, tehát az ember azt a pénzértéket kapja konkrétan meg a bankszámlájára, amellyel teljes joggal rendelkezhet.
Az adót már levonták, azzal igen, már nem kell foglalkoznunk,
igen, nem kell befizetni. Nem kell foglalkozni.
Tegyük fel, hogy úgy döntöttem én, mint nyugdíjas, nyugdíj előtt álló, hogy 5 év alatt szeretném megkapni a kötelező magánnyugdíjam összegét, nem egyben, hanem 5 évre elosztva, havonta egy összeget. De mi van akkor, hogyha a kedvezményezett 1 év után meghal, vagy 2 év után, tehát az 5 évnél hamarabb, akkor mi történik a fennmaradó pénzzel, amit megkaphatott volna, de nem volt jó a döntése, nem lehet ezt kiszámítani.
A fennmaradt összeget megkapják a törvényes örökösök.
Ugyanúgy.
Hagyatéki eljárás alapján.
Ha rendelkezem akkor is, és ha nem, akkor is.
Igen.
Ez a pénz, hogyha ezt befizettem, és nem az államnak adom, mert arról nem tudjuk, hogy azzal mi történik. Ennek van-e valamilyen hozadéka, profitja, úgymond,
igen, jövedelme? Magánnyugdíj alaptól függően, és befektetési alaptól függően van egy 6-8%-ig való évi hozama.
De mi nem tudunk erre semmilyen módon hatni, hogy hová fektessék be, mit csináljanak vele.
Nem. Megfigyelhetjük a különböző magánnyugdíj pénztárak profitabilitása közötti hasonlóságokat, különbségeket, és hogyha úgy döntünk, hogy át szeretnénk költöztetni egyiktől a másikhoz, akkor az megoldható díjmentes módon, és csupán egy olyan pénzügyi tanácsadóval kell erről beszélni, akinek engedélye van ezt a mozdulatot véghez vinni. 2-3 e-mail cserével meg lehet oldani, és az egész addig összegyűjt pénzünket az illető magánnyugdíjpénztár átadja annak, akit választ újonnan a hozzájáruló, és így maximizálhatjuk a profitot is. De hosszú távon a közreszorítások, a törvénykezés és a mindenkori metodológia által a különbségek elenyészőek, mert hogy a rendelkezések megadják úgy a minimális, mint a maximális profitértéket, amit el lehet érni, és megadják a minimális és a maximális adminisztrációs értéket is, tehát igazából a különbségek elenyészőek, viszont léteznek.
Tehát, hogyha valaki most tudta meg ebből az interjúból, tegyük fel, hogy neki adják valahová a pénzét a magánnyugdíj alapba, és szeretné ő eldönteni, hogy hová menjen, akkor ezt megteheti, igen. Még akkor is, hogyha ennek reálisan nincs nagy különbsége, hogy hol,
igen,
hol adminisztrálják.
Így van.
Az egyes, kettes pillér úgymond ezek voltak azok, amelyeket az államon keresztül intézünk, nagy dolgunk vele nincsen. Ideális esetben mi hoztunk egy döntést, és elmondtuk az alkalmazónak, a cégnek, ahová fölvettek, hogy hová szeretnénk irányítani azt a kettes pillért. 5% körüli százalék.
Nem az alkalmazónak, ugyanis az alkalmazó nem tud segíteni.
Ahhoz,
hogy, a mi pénzünk általunk kedvelt magánnyugdíj alapba kerüljön, fel kell keresni egy olyan pénzügyi tanácsadót, aki egy ilyen magánnyugdíjszerződés megkötésével foglalkozik, aki engedélyezett erre. Kitöltünk egy pár formanyomtatványt, és akkor annak a másolatát adjuk le a könyvelőségre, azért, hogy ott legyen mint bizonylat, mert amúgy ezt az egész műveletet nem a könyvelőség intézi, hanem az állami kincstárból válik szét ketté az érték. A 25%-nak egy része megy magánnyugdíjpénztárba, és egy része megy az államiba. Tehát a könyvelő az átutalási iratot a bank felé ugyanúgy állítja ki.
A 25%-ot
küldi. A 25%-ra, igen, és az állami kincstárból válik ketté.
De akkor én, ha frissen alkalmaznak, mikor tudok szólni, hogy hová menjen az a pénz? És kinek?
A könyvelőségnek tudok szólni az alkalmazástól kezdődő első 3 hónapon belül. Tehát engem alkalmaztak, én közben megkeresem a pénzügyi tanácsadót, megkötöm azt a szerződést, megkapom az egyik példányát, és leadom a következő pár napba, pár hétbe, maximum az első 3 hónap végéig a könyvelőségre.
Tehát akkor a cég csak teszi a papírokat, de nincs ráhatása erre, hanem ehhez pénzügyi tanácsadóhoz, vagy ahogy jobban ismerjük, talán biztosítási ügynökhöz kell fordulni, de nem ez a jó megfogalmazás.
Nem, azért nem, mert egy biztosítási ügynök nem biztos, hogy rendelkezik engedélyezéssel, amely által kettes pillérű, vagy akár hármas pillérű nyugdíjakat is megköthet.
Akkor keresünk pénzügyi tanácsadót.
Így van.
Megkerestük a pénzügyi tanácsadónkat, és ő azt mondta, hogy megkötöttük a kettesre a szerződést, és akkor oda fog menni az államtól, a kincstárból a pénzünk, de van lehetőségünk hármas pillért is kötni, megtakarítani. Ezt hogy hívjuk? Ez megtakarítás? Mert hogy ez már nem kötelező, ez fakultatív magánnyugdíj.
Így van.
De pontosan. Nyugdíjnak hívjuk, vagy megtakarításnak?
Nyugdíjnak hívjuk. Fakultatív magánnyugdíjnak.
Miért hívjuk nyugdíjnak? Miben hasonlít a nyugdíjra?
Elsősorban abban, hogy állambácsi is így nevezi hivatalosan bármilyen közleményben.
Románul a pénzhív fakultatív.
Igen, a pénzhív fakultatíva. Másrészt pedig azért magánnyugdíj, mert mi vagyunk azok, akik eldöntjük, hogy szeretnénk-e befizetni ilyesmire vagy sem, illetve ha igen, mennyi időre, és hogyha bármikor megváltozik a véleményünk, és úgy döntünk, hogy tovább nem szeretnénk fizetni, teljesen rendben van. Az eddig ott összegyűlt pénzünk megmarad. Nem tudunk hozzányúlni az állam által megszabott nyugdíjkorhatár eléréséig, viszont az nekünk ott megmarad, még egy picit kamatozik is, és ennyi, semmi problémánk nincs. Tehát nem kell különleges intézkedéseket tenni azért, hogy megszüntessük. Ezért fakultatív magánnyugdíj. Viszont használhatjuk hasonló módon, mint a kettes pillért. Kérhetjük a végén, hogy egy összegbe kapjuk meg a pénzt, vagy kérhetjük, hogy 5 évre egyenlő részekre felosztva jussunk hozzá. És átlag képet látva úgy nézhetünk, tekinthetünk erre a teljes palettára, hogy az állami nyugdíj, a kettes pillér és a hármas pillér együtt kéne összértékbe kihozzon egy olyan összeget számunkra, amelyből meg tudjunk élni egyik hónapról a másikra.
Nyugdíjasként.
Nyugdíjasként, igen.
Lehet ezt előre jelezni, hogy mennyi ez az összeg? mennyi a jelenlegi jövedelmünk alapján, befizetéseink alapján.
Megnézhetjük a magányugdíj pénztárnak a hármas pillére vonatkozó platformján, hogy mennyi az a pénzérték, amit mi eddig erre befizettünk.
A hármas pillére.
A hármas pillére. Pont ugyanúgy, mint a kettesére is.
És ideális esetben ma már azt mondom, hogy applikációnk van erre a telefonon, hogyha kötöttünk egy szerződést.
Igen.
És azon belül pedig meg kell keresni, hogy mi az eddigi befizetés, de honnan tudom, hogy mennyi nyugdíjam lesz belőle?
Meg tudom satszolni a profitabilitása által, ugyanis a hármas pillérnek van egy körülbelül 5-6%-os évi profitja. Na most, ha nem akarunk százalékokat számolni, akkor egy picivel egyszerűbb az életünk, nekem nem mindig van türelmem hozzá. Ugye 20 éve dolgozok, megnézem a saját kettes pilléremet, én hármassal nem rendelkezek, de akár kettest, akár hármast, és számítok, veszek egy átlagot, tehát hogyha 20 év után nekem van 60 ezer lej értékem a kettes pillérem, vagy a hármas pillérem, és még mindig van nekem 15-18 évem hátra a nyugdíj korhatár eléréséig, akkor gyakorlatilag vehetem úgy, hogy a 60 ezer lejből tuti biztos egy 80-90 ezer lej lesz.
Hogyha most van 60 ezer lejem, akkor lesz másfélszer annyi, mondjuk 90 ezer.
Igen. Ha azt viszont felosztom magamnak egyenlő értékekre 5 évre, akkor tudom, hogy mivel tudom kiegészíteni az állami nyugdíjamat 5 éven keresztül a nyugdíjba vonulástól.
Tehát azt az összeget nézzük meg, amennyit eddig befizettünk a kötelező magánnyugdíjba, a kettes pillérbe.
Igen.
És akkor azt tudjuk megsatszolni, hogy mennyi lesz.
Így van.
És onnan tippelünk, hogy mennyi lesz a nyugdíjunk. Hogyha tudjuk, mennyi a nyugdíjunk, akkor talán azt is meg tudjuk tippelni, hogy mennyiből tudunk, vagy mennyiből szeretnénk élni havonta.
Igen, ez egy érdekes játék, gyakran szoktuk a klienseinkkel elbeszélgetni. Elsősorban a bruttó jövedelmük szerint megsatszoljuk az egyes pillért, megnézzük elektronikus formátumban a kettest, illetve azt, akinek van a hármas pillérjét, és körülbelül elgondolkozunk, és elbeszélgetjük azt, hogy hány éve fizeti, milyen értéket sikerült eddig összegyűjteni, és még hány éve van fizetendő. És akkor, amikor sikerült mindezt átnézni, tehát az 1-es, 2-es, 3-as, összeadva ki tudjuk számítani, hogy körülbelül milyen értékű lenne a nyugdíja holnap, hogyha nyugdíjba menne.
Ha nem változik semmi,
nem változik
és holnap megyek
nyugdíjba. És akkor ennek a játéknak a folytatása az, hogy gondolkozunk el azon, hogy holnap jelen pillanati pénzügyi és politikai és mindenféle helyzetbe nyugdíjba megyünk. Átlagba ingatlan rendezve, ha van gyerekek kilépve, még elméletileg egészségesek vagyunk. Mi lenne az a pénzérték mostani árak szerint, amelyre szükségünk lenne egy elfogadható megélhetésre egyik hónapról a másikra? És akkor a kliens az, aki elmondja, hogy 4000 lej per hónap például, vagy 5000 lej per hónap.
Kinek
és akkor megnézzük, hogy 5000 lej mínusz
az, ami
egy
2-3-as
pillér adott, van egy különbség. És tudatosul bennünk az, hogyha a 2-es, a 3-as pillér kifizetési lehetősége az, hogy 5 éven keresztül kapjuk meg egyenlő részletekbe, és úgy számítjuk, hogy 65 évesen fogunk nyugdíjba menni, ami azt jelenti, hogy 70 éves korig számíthatunk arra
az 5 éves
faktorból kiszámított értékre. Rendben van, de 70 éves korunkban megszűnik a 2-es, a 3-as pillérnek a hozadéka.
Maradunk az 1-essel.
Maradunk az 1-essel, és az messze menően nem elég, és itt jön be a képbe a magánnyugdíj biztosítás, amit megköthetünk úgy, hogy hosszú távra, és hogy rendelkezünk vele abban a pillanatban, amikor betöltjük a 70. életévünket, és már megszűnik a 2-es, 3-as pillér.
Még egy picit mielőtt a nyugdíjbiztosításra áttérünk, még a 3-as pillérrel kapcsolatban azért vannak dilemmák. Ez fakultatív, ha akarok, fizetek, ha nem akarok, nem fizetek. De ha valaki kevés pénzből él, és nagyon sokan élnek kevés pénzből, minimális jövedelemből, mennyit tudok félretenni? Hát semennyit nem tudok félretenni. Hát mennyit kell ebből, ha úgy döntök, hogy kell, hogy ahogy szeretném, és mindent megteszek, akkor van-e minimális összeg, amennyit havonta be kell fizetnem kötelezően?
Igen, a minimális érték 50 lei per hónap.
Én nem dohányzom, de lehet, hogy 2 pak cigi nem jön ki belőle.
Körülbelül kijön.
Akkor 2 csomag cigaretta árával már egy kicsit feljebb tudom hozni a leendő nyugdíjamat.
Igen. Igen, és létrehozhatok magamnak egy biztonságérzetet is ezáltal. Hogy ha megsegít a Jóisten, én tettem valamit azért, hogy valamiben részesüljek, és hogy majd a tenyeremet ne a gyerekeim felé nyújtsam.
Van-e maximális érték erre a fakultatív magánnyugdíjra, a 3-as pillérre, amennyit befizessünk?
Törvény által meghatározott módon nem tudok róla, hogy lenne maximális érték. Amit érdemes lenne figyelembe venni az az, hogy átlagban nem javasoljuk, hogy az ember a nettó jövedelmének több mint 20%-át takarítsa meg. Tehát ezt talán jó lenne figyelembe venni, de hogy ezen kívül törvénykezési megszorításokról nem tudok. Amit hozzátennék még az az, hogy 400 euró értékbe, azaz 150 lei havi értékbe leírhatok költségként a 3-as pillér könyvelésileg.
Ez hogy jön ki?
Ez úgy jön ki, hogy a bruttó fizetésünkből leszámoljuk a nyugdíjpénztár felküldendő adót, leszámítjuk az egészségügyi adót, leszámítjuk a 3-as pillért, meghozzuk a vonalat, és a megmaradt összegre fizetünk jövedelmi adót. És úgy születik a nettó. Tehát ez jelenti azt, hogy költségként leírható könyvelésileg a 3-as pillér. Na most, ha nekem az a célom, hogy én csökkentsem a saját adómat, akkor ezt megtehetem, hogy egy 150 lejt fizessek be havonta.
Ez a úgymond maximális,
ez az ideális,
ami még megéri.
Igen. Hogyha ennél kevesebb pénzzel rendelkezek, tökéletesen rendben van, ha 50 lejt, 75-öt, bármennyit befizetek, hogyha szeretnék többet, bármikor lehet, mondjuk fizethetek 350 lejt is, tudva, hogy a 350-ből 150 íródik le költségként, a többi az a normál módon halad, de hogy az időtartam alatt én bármikor csökkenthetem vagy növelhetem ennek a 3-as pillérnek az értékét. Amit viszont fontos tudni, és lehet, hogy jó lenne megtenni, az az, hogy mindig jelentsem a pénzügyi tanácsadó felé, hogyha én módosítani szeretném az értéket. Tehát azért nem olyan módon változtatható a fizetés, hogy ebben a hónapban ennyit akarok, és jövő hónapban rosszul aludtam, és hirtelen másképp. Tehát ne üzzük el sportszerűen, hanem meggondolt alapon, mert attól függően, hogy ki a fizető fél, hogyha például az alkalmazó fizeti az alkalmazottainak, az alkalmazónak egy új típusú, megváltoztatott táblázatot kell a magán nyugdíjpénztár felé elküldeni módosított összegekkel.
Mert hogy az alkalmazó is fizethet, a munkaadó fizethet helyettük.
Ez ezt
a 150
lehetőség.
És mennyire gyakori ez egyébként tapasztalat szerint, hogy fizetik az alkalmazottakért?
Vannak. 3 csoportra oszlik a vállalkozó réteg. Ebből a szempontból vannak, akik semmiféle plusz jutalékokban nem részesítik az alkalmazottaikat. Vannak, akik 3-as pillért választanak, mert hogy az számukra is megéri, és oké. Vannak, akik pedig egyre jobb egészségügyi csoportbiztosításokkal rukkolnak elő, és azzal igyekeznek segíteni az alkalmazottaikon, vagy stimulálni őket.
Azt hittem, hogy ez csak az amerikai filmekben van, hogy azért mennek el dolgozni ide vagy oda, mert ott van fogászati biztosítás és egyebek. Ez már akkor van nálunk
van
is.
Van nálunk is. Jócskán ismert eljárás. Társadalmi szinten egyre többen az ismerőseim közül részesülnek ilyesmibe. Ennek kapcsán csak egyetlen egy rövid zárójelet tennék. Bárki, aki tudja, hogy a munkáltatója ilyet fizet, és aki nem rendelkezik írott papírral erről, legyen szíves és kérje az alkalmazótól, mert különben nem tudja, hogy milyen orvosi lefedésekben részesülhet, és azokat nem tudja igénybe venni. Amennyiben a cég tulajnak vagy a vállalkozónak az a válasza, hogy de hát konfidenciális az információ, ki kell hangsúlyozni, hogy nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyit fizet a cég a biztosítónak, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy konkrétan a szerződésben milyen tételek léteznek, és mit mire lehet felhasználni.
Mi az, amikor igénybe vehetjük?
Így van, mert amikor bajba vagyunk, és van egy epekrízisünk, tuti biztos nem fogunk 2 napot várni, amíg az alkalmazó a saját hackerét újra megkeresi, és az valahonnan elővakarja nekünk az iratokat, mert akkor azt se tudjuk, hogy milyen gombot nyomjunk gyorsabban a telefonon. És nagyon hasznos akkor, ha tudjuk, hogy igenis fordulhatunk egy magánkórházhoz, vagy igen, hívhatunk egy magánmentőt, vagy bármilyen más szolgáltatásba részesülhetünk.
Tehát elterjedt ennek az egészségügyi csomagnak a felajánlása a munkavállalók felé, és ehhez nekünk munkavállalóknak kell megtanulnunk azt, hogy ebből kérjünk egy példányt, ha arról van szó, hogy tudjunk élni vele minél könnyebben.
Igen.
Érkezzünk meg a magánnyugdíjbiztosításokhoz is, az, amit ugye nem helyes négyes pillérnek hívni, de nagyon gyakran így halljuk.
Igen.
Miért nem
Különösen
helyes?
Különösen nem tudom, ha más csapatokban is, de nálunk mi ezt így emlegetjük. Visszacsatolnék egy picit az egész történet elejéhez. Tehát nyugdíjba megyünk, és 4000 lejre van szükségünk. Amiből tudjuk, hogy az 1-es, 2-es és 3-as pillérnek az összege eredményez mondjuk egy 3000 lejt. Nem beszéltünk arról, hogy amennyiben 2000 lej fölötti az 1-es, 2-es, 3-as pillérnek az összege, akkor kötelesek vagyunk fizetni rá adót, konkrétan jövedelmi adót. Amennyiben az 1-es, 2-es, 3-as pillér összértéke meghaladja a 4000 lejt, kötelesek vagyunk nem csak jövedelmi adót, hanem plusz egészségügyi adót is fizetni rá. Ez is egy fontos információ, azonban visszacsatolva újra az előzőekhez, a 4000-ből nekünk 3000-ünk van. És 1000 hiányzik hideg fejjel, hideg számítással elgondolva. Most, ha mi azt mondanánk, hogy 1000 lej kéne nekem 20 évre, mert 65 évesen jövök nyugdíjba, és 85 éves koromig szeretnék részesülni, ugyanis ez az átlag életkor, amennyit statisztikailag megállapítottak, akkor megnézem azt is, hogy még hány éven van idő, ami alatt fizethetem, illetve hány éven keresztül lesz szükségünk arra az 1000 lejre. Én személyes példámból indulva elgondolom azt, hogy 20 éve dolgozok, és még mindig van...
Majdnem ugyanennyi.
Majdnem ugyanennyi. És akkor, ha hideg fejjel ezt elgondolom, és utána 20 évet lenne szükségem rá 65-től 85 éves korig, ha ezt elgondolom, akkor mindenféle hozam nélkül 1000 lejt kéne félretegyek havonta, 20 éven keresztül, majdnem, hogy 1000 lejjel rendelkezzek más 20 évre. Ami a nagyon jó hír az az, hogy a magánnyugdíj biztosítások által, és azoknak a hozama által megtehetem azt, hogy 350 lejt fizetek havonta, 20 éven keresztül, és annyi pénzem gyűl össze, terméktől függően, amit választok, hogy utána kijön nekem az 1000 lej 20 éven keresztül minden hónapban.
Ezt csak úgy nagyon nehéz elhinni, pedig hogy létezik. 350 lejt fizetek, és 1000-et kapok vissza
pedig
belőle.
Létezik.
De nem piramisjáték.
Nem piramisjáték, tehát olyan biztosító cégekről beszélünk, amelyek több száz éve léteznek, ilyen-olyan variánsban a romániai vagy nemzetközi piacon. Azért mondom, hogy több száz éve léteznek, mert vannak köztük olyanok, amelyek tényleg több száz évvel ezelőtt alakultak, és azóta csak a nevüket változtatták. Ugyanis mindig, amikor élet- és magánnyugdíj biztosításokkal foglalkozó cégekről beszélünk, tudnunk kell azt, hogy ha az illető cég nem működik, akkor nem bomlik fel, nem szűnik meg, hanem eladódik. Hozzánk eljut annak a híre, hogy csak a nevét változtatta, pedig dehogy teljes adminisztrációs board és igazgatósági tanács változott. Felöleli az összes addig lévő szerződéseit az előző biztosítónak, és elviszi a végéig, viszont az új szerződéseket más körülmények között köti, és más termékekre fókuszol. Tehát ezek a cégek nem szűnnek meg, ezek átneveződnek.
Átalakulnak.
Átalakulnak. Így lett például a Netherlandomból ING biztosítós, az ING biztosítóból NN biztosító, így lett az AIG-ból Aviva, Alico, majd Metropolitan Life, így lett a Saramer korból a Grave, és még sorolhatnánk sokat. Tehát ez egy olyan iparág, ami több száz éve létezik, nagyon jól kigondolt törvénykezés, felügyelet alatt működik, és kár lenne nem kihasználni az általa felkínált lehetőségeket.
Mindenben benne vagyok, de nincs pénzem. Nagyon kicsi a jövedelmem, mit tegyek?
Ha kicsi a jövedelem, megtehetjük azt, hogy elbeszélgetünk pénzügyi tanácsadás keretén belül arról, hogy konkrétan milyen a költsége a kliensnek, tehát megnézzük azt,
mire költ mennyit egy hónapban?
Igen, de úgy, hogy ízig-vérig beleszámolni a ruhától a karácsonyi ajándékig,
és a pak cigarettát.
És a, főleg azt mindenképpen, a hajfestéstől egészen az étkezésig, a szállítástól a manikűrig, a biztosításoktól a bérekig, tehát abszolút minden költsége, és átlagban ott derül ki, hogy mire vagy mennyire van vagy nincs pénz. Léteznek olyan helyzetek, ahol a költség nagyobb, mint a bejött pénzek értéke, és akkor mindig mondom a kliensnek, hogy tanítson meg engem is, hogy ezt így hogy lehet hosszú távon űzni, de hogy meg lehet nézni azt, hogy mit érdemes átprioritizálni, vagy hol lehet egy picikét visszavágni.
De nem akarok lemondani a manikűrről, vagy a hajfestésről.
Semmi probléma nincs, abban a pillanatban, amikor megértettem, hogy mire számíthatok, átlátható számomra az elméletileg 4 pillérre alapozott rendszer, és vállalom a felelősséget, hogy
mármint én,
nem
mint,
lesz.
Én mint haszonélvező.
Én, mint haszonélvező. Igen. Megköszönöm, tudomásul veszem, nem ohajtok élni vele. Én még mindig úgy látom, hogy az én mostani prioritásom a manikűrözés, semmi baj nincs, mert nem lesznek fajcsa elvárások, egyrészt, másrészt pedig ne ringassuk magunkat abba, hogy azért nem megyünk el egy ilyen pénzügyi megbeszélésre, mert rám úgyse érvényes, ugyanis az a tény, hogy nem tudok valamiről, az nem mentesít a felelősség alól.
De azért nem megyek el, mert nagyon kínos. El kell mondanom, hogy milyen kicsi a fizetésem, hogy milyen sokba kerül a gyereknek az úgynevezett ingyenes oktatása. El kell gondolkodnom azon, és ez megint csak kényelmetlen, hogy mennyi a kiadásom, és hogy nem éri a széle a hosszát.
Viszont ha nem nézünk szembe a kihívásokkal, és nem mozdulunk ki a komfortzónánkból, akkor ilyen címszó alatt nincs, hogy hozzájussunk sok olyan hasznos infóhoz, amit összpontosítva jó lenne megkapni, mert mindaz, amiről ma beszélünk, az számos internet oldalon különböző variánsokban felelhető. Nem mindegy, hogy tudjuk-e, hogy melyek a hiteles források, és mi az, amit érdemes meghallgatni. Rengeteg időbe telik végig hallgatni, hát még nem szakosodva rá levonni a konzekvenciát.
Megérteni egyáltalán.
Így van. Még sokkal egyszerűbb lenne, ha rávennénk magunkat arra, hogy igen, lehet, hogy nem tetszik a dermatológushoz menni, mert most meg kell mutassam a hátam közepét, és nem kellemes, de elmegyek, mert szükséges, és
ugyanígy
megkapom
a pénzügyi tanácsadóhoz
alatt,
is.
Igen, a pénzügyi tanácsadótól megkapom díjmentesen, rövid idő alatt, összpontosítva struktúráltan az információt, utána rajtam áll, hogy lesz buli vagy nem. De legalább nem mondhattam azt, hogy most nyújtom a tenyeremet a gyermekem felé, azért, mert nekem senki nem mondta.
Akkor, ha bölcsek vagyunk és tanácsot kértünk, akkor még egy pillanatra térjünk vissza az úgynevezett, rosszul nevezett negyedik pillérhez, ami ugye a magánnyugdíjbiztosítás, ami egy olyan megtakarítás, amelyet most egy összeget beteszek, és reméljük, hogy sokkal többet hoz vissza, de mikor hozza vissza?
A magánnyugdíjbiztosításra mindenki éppen hosszú távra érdemes gondolni, de akkor hozza és olyan formába hozza vissza, ahogy mi szeretnénk.
Tehát nem kell 5 évre berendezkedni, mint az 1-es, 2-esnél, sőt a 3-asnál is.
Nem. Amikor a szerződést fel szeretném bontani, akkor én kiválaszthatom, hogy milyen módon szeretném megkapni a pénzt. Rendelkezhetek vele egyszeri alkalommal, és úgy osztom, ahogy akarom. Kérhetem leosztását egy bizonyos periódusra, vagy kérhetem, hogy életjáradékká váljon.
Ez azt jelenti az életjáradék, hogy ameddig élek, addig kapom.
Igen.
És ebben ugyanaz a rizikó, mint ugye az állami nyugdíj, akkor amennyit befizettem, az teljesen mindegy, mert ameddig élek, kapom. Lehet, hogy többet, mint amit befizettem, ha szerencsém van, és sokáig élek. De hogyha életjáradékot kértem, és röviden leszek nyugdíjas, mert nincs szerencsém, és néhány évig kapom az életjáradékot, kevesebbet kapok vissza, mint amennyit befizettem, mi történik az életjáradékká átalakított befizetésem többi részével?
Ez a hozzájáruló rizikó, hogy elveszítjük.
Tehát, ha életjáradékot választottam, el fogom veszíteni, ha hamar
meghalok. Tehát akkor mindenképpen a két rész közül valaki nyer, vagy egyik, vagy másik.
De hogyha úgy döntök, hogy tegyük fel 10 évre fizessenek, azt megtehetem például, tehát ahogy akarom, úgy kérem. Én azt kérem, hogy nem 5, mert 5 évig biztos vagyok, akkor 10 évre kérem, hogy osszák el ezt az összeget.
Igen, vagy akár megtehetem azt is, hogy rendelkezek, attól függ, hogy milyen értékről van szó, rendelkezhetek egy bizonyos összeggel, amit elhelyezzek egy bankszámlára, hogy fizikai biztonságban legyen megőrizve a pénzem, nem ahhoz, amért távolról sem, és abból én tudom, hogy minden hónapban egy bizonyos X összeget veszek le, és akkor saját magam adminisztrálom a saját pénzemet.
Én csak oda akartam kiukadni ezzel a 10 éves beosztással, hogy nem életjáradéknak hívom, de 10 évre elosztom, akkor viszont, ha ebből csak 2 évet van szerencsém megérni, akkor a maradék 8 évre elosztott összeg az öröklődik?
Így van.
Tehát ezért más, mint egy életjáradék. Mert az életjáradék az rizikó, és hogyha 2 évet éltem csak, akkor azt a 2 évre vonatkozó összeget kaptam meg. De ha úgy döntök, hogy 10 évre kérem elosztani azt a pénzt, akkor ha 2 évet értem meg, a maradék 8 évre elosztott pénzemet öröklik.
Igen, ráadásul én vagyok az, aki megszabom, hogy ki. Tehát nem feltétlenül kell csak törvényes örökösre gondolni.
Úgy, mint leszármazott, vagy igen, testvérek, rokonok, vérszerintiek, igen. Hagyhatom a barátomra, szomszédomra, macskámra.
Igen.
Már csak egy dolog foglalkoztat, mennyire jellemző az, hogy az emberek benyitnak egy tanácsadóhoz pénzügyekben. Mennyire jellemző, hogy magánnyugdíjbiztosítást hajlandóak kötni, akár kis jövedelemből, mert nagyból könnyű, de a kicsiből mennyire jellemző?
Érdekes a kérdés, én felosztanám 2 szegmensre. Magától senki nem fog bejönni, vagy mit tudom én. 3 évben 1 személy. 3 évben 1 személy. Igen, nagyon kevés, és az az érdekes, hogy adatbázissal sem rendelkezünk, hogy felvegyük a kapcsolatot az emberekkel, kifejezetten és kizárólag csak ajánlásokon keresztül dolgozunk, viszont mi felhívjuk az embereket és meghívjuk pénzügyi beszélgetésre, és ezeknek egy töredéke elfogadja, más töredéke pedig nem. Meg sem szeretné hallgatni az infót. Azok, akik eljönnek és meghallgatják, igen-igen elgondolkoznak, és hála drága jó Istennek, elég nagy számban döntenek amellett, hogy valamit tegyenek a saját jövőjükért. Úgyhogy a társadalom ebből a szempontból egyre nyitottabb, és egyre több olyan személlyel találkozunk, aki bármilyen formában, de már elkezdett megtakarítani, vagy befektetni. Na most a befektetés kapcsán csak annyit mondanék még, hogy amikor befektetést említünk, akkor azt hiszik az emberek, hogy hatalmas pénzértékek befektetéséről beszélünk. Nem. A magánnyugdíjbiztosítás típusának a kiválasztásakor is választhatjuk azt, hogy hagyományos szerződésbe fizessük a pénzünket, és akkor ott számítunk egy 3%-os hozamra, 2-3% közötti évi hozamra, vagy egy befektetéses magánnyugdíjbiztosítást választunk, amelynél a hozam 8-13% közötti évi profit. Tehát manapság az, hogy én befektetem a pénzemet, az a pénz nem kell minimum 10 000 eurós érték legyen, hanem befektethetem a pénzemet akkor is, hogyha én csak egy magánnyugdíj biztosítást fizetek, amiben a megtakarított pénzem értéke 250 lej.
Ez a minimális összeg havonta?
Biztosító társaságtól függően váltakozik, úgyhogy egyiknél a sok közül igen.
Lehet ennél kevesebbért magánnyugdíj biztosítást kötni?
Valószínűleg igen, de csak akkor, hogyha a kifizetés gyakorisága évi. Minél ritkábban fizeti az ember, annál kisebb átlagban az érték, amiről indulhatunk egy ilyen termékkel.
Tehát akkor évente egy összeget félreteszek, és ezt befizetem.
Igen. biztosítótól függően 24 biztosított céggel dolgozunk, úgyhogy termék bőven létezik. Ebben a felállásban mi nem őket képviseljük, hanem a klienst, úgyhogy a klienssel való beszélgetés alapján ajánlunk fel neki különböző variánsokat, átlagban 3-at, amiből ő választ egyet, ami az ő lelkéhez közel áll, és azt is még legószerűen alakíthatjuk úgy, hogy hosszú távon vihető legyen, mert csak akkor éri meg mindenkinek.
Hogyha leszerződök egy magánnyugdíjbiztosításra, van minimális időtartam, ameddig ezt muszáj fizetnem? Mert sok minden változik az életünkben, a jövedelmünk is nagyon gyakran.
Ideális az, hogy minimum 7 évet fizessük, viszont tudni kell azt, hogy ha bármi pénzügyi gubancban vagyunk, az első év lejárta után a szerződések változtathatóak, és típusuktól függően léteznek olyanok, amelyeknek az értéke csökkenthető, például egy 160 lei per havi kiadásra. A 160 lei manapság az egy olyan érték, amit átlagban azért úgy, ha odafigyelünk, még akkor is, ha pénzügyi gubancban vagyunk, ki tudunk fizetni.
Felmondhatók ezek a szerződések?
Felmondhatók a szerződések. Átlagban a 10. év után mondhatóak fel. Addig is felmondhatóak, de bizonyos költségekkel járnak.
Hát veszíteni fogunk.
Veszíteni fogunk, úgyhogy átlagban hosszú távba gondolkozunk, pontosan azért, mert nekünk kevés pénzösszegünk van, hosszú távon nagy nyereséget szeretnénk elérni, akkor az egyedüli faktor, ami a mi oldalunkon áll, az az idő.
A hosszú táv,
a hosszú
ha megtartjuk.
Táv, pontosan.
Kedves hallgatók, Varsányi Ildikó pénzügyi tanácsadóval beszélgettünk az elmúlt percekben nyugdíjalapokról és azokkal kapcsolatos befektetésekről, akár kis jövedelemből is. Az egyes pillér, mint tudjuk most már, a kötelező állami nyugdíj, amelynek alapja eltűnőben van. A kettes a kötelező magán, amellyel nem sokat kell foglalkoznunk, de munkavállalóként fontos tudni, hogy mely alapkezelőnek a kezébe küldi a kincstár a pénzünket. A harmadik már opcionális, azaz szabadon dönthetünk arról, hogy fenntartjuk-e, és ha mindez megvan, akkor érdemes a fakultatív nyugdíjbiztosításon is gondolkodni. Hivatalosan nem jogosult ugyan a névre, de a köznyelvben ez a négyes pillér. Persze azt mondták matematika órán, hogy 3 pont meghatározza a síkot, de a mindennapi életben azt is nagyon-nagyon észleljük, ahhoz, hogy biztonságosan álljunk rajta, eléggé egyensúlyba kell hozni azokat a bizonyos pontokat. És talán az sem baj, ha a székünknek, amelyen nyugdíjas korunkban ülni fogunk, van egy negyedik lába is. Mindehhez okos döntéseket kíván, és egyben köszöni figyelmüket a műsor szerkesztője, Rácz Éva. Viszonthallásra!